testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a Máté írása szerinti evangéliumban található. A 7. részből olvasom a 21., 22. és 23. verset. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Kedves testvéreim, szabadságom voltam, és imé most ismét itt vagyok. Mit lehet a szabadság napjaiban tenni? Lehet pihenni, aludni, enni, inni, fürödni, napozni. De lehet a szabadság napjaiban csöndben lenni, elmélyedni, gondolkozni, olvasni, erőt nyerni. És én örömmel mondom néktek, hogy mind a kettőben bőven részem volt. És most álljunk meg ennél a kicsi részletnél, hogy a szabadság ideje alatt lehet erőt nyerni. Mindenkinek lehet, az ige hirdetőnek is. Milyen az, amikor az ige hirdető erőket vesz a szabadság napjaiban? Milyen erőket? Testvéreim, én így fogalmazom most, hogy ha az ige hirdető erőket vesz, az nem azt jelenti, hogy vadonatúj dolgokat mond, hanem azt jelenti, hogy amiket hisz és vall, azt még nagyobb bátorsággal mondja. Az erő valami ilyesmit jelent az ige hirdetőnél, hogy megvan a hite, meggyőződése, de talán azelőtt fáradtabban, nehézkesebben mondotta, ha igazán erőt vesz, ugyanazt mondja, de több erővel, bátorsággal. Hát én szeretném, ha a szabadságom ideje ebben mutatkoznék, a szabadságban eltöltött hasznos napok ebben is mutatkoznának, hogy ugyanazt prédikálom továbbra is, de bátrabban. És ez a mostani ige, ez a mostani két ige, amit olvastam, egymás mellé tettem, ez kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a bátorságban, a szellemi bátorságban, az ige tudakozásának a bátorságában gyakorlatozzunk. Hívlak titeket, hiszen ti is valami módon szabadságon voltatok, remélem valamiféle erőt ti is gyűjtöttetek, fogjunk össze és gyakorlatozzunk most a szellemi bátorságban, az ige értelmek kutatásában való bátorságban. Mondom, nagyon jó alkalmat kínál ez az ige. Ha valakinek nincs bátorsága követni minket abban a gondolatmenetben, ami most fog következni, azt arra kérem szeretettel, bocsássa meg nekünk. Azt, hogy van bátorságunk a hagyományos szavakon, gondolatokon túllépni, és az ige mélyebb igazságát, teljesebb értelmét keresni. Nem kötelező, hogy mindenki így gondolkozzék, ahogy én most ezt magyarázni fogom, de talán az keresztény kötelességünk mégis, hogy bocsássunk meg egymásnak. Annyit föltételeztek rólam, hogy szeretem az igét, keresem az ige mélyebb értelmét. Nos tehát, testvéreim, induljunk el onnét, hogy két igét hallottunk, és ha ezt a két igét figyelmesen hallgatjuk, olvassuk, egy kicsit belemélyedünk, akkor hamarosan kitűnik az, hogy itt kétféle lelkület van ebben a két igében. Kétféle lelkület, amelyik bizony ütközik egymással. Mi ez az ütközés? Mi van e mögött az ütközés mögött? A Márk evangéliumában liberális levegőt lehel az ige. Tudjuk, ott arról van szó, hogy Jézus körül van a tanítványok kicsi serege, és ők Jézus nevében próbálgatnak erőt árasztani, gyógyítás, ördögűzés, vigasztalás, bűnbocsánat, és egyszer csak kiderül, hogy messze valahol tőlük teljesen függetlenül egy ember átvette ezt, hogy a Jézus nevében, és ő is elkezdett a Jézus nevében ördögöt űzni, hatalmas dolgokat cselekedni. Ez tudomására jut a tanítványoknak, és fölháborodnak. Hogy jön ő ahhoz, ha nincs közöttünk, ha nincs velünk? És elmondják Jézusnak, hogy mi történt, van itt valaki, aki a te nevedben ördögöket űz, hatalmas dolgokat cselekszik, de nem tartozik közé, nincs velünk, tehát eltiltottuk őt. Ez a mi privilégiumunk. Hogy jössz te ahhoz? Hadd abba, vagy gyere közé, aztán majd közöttünk csinálhatod tovább. Eltiltottuk. És itt megszólal Jézus, és azért ne tiltsátok el. Nem rossz az, amit ő csinál. Azért, mert nincs közöttetek, azért joga van neki. Ha az én nevemben cselekszi azt, amit cselekszik, akkor bizonyára nem rosszat cselekszik, nem ellenünk van, velünk van, még akkor is, ha nem a csoportunkba tartozik. Jézus tehát helyteleníti a tanítványoknak az eltiltását, és azt mondja, hogy igenis joga van tőletek függetlenül is az én nevemet idézni, és az én nevem által csodákat tenni. Itt közben egy pillanatra álljunk meg emellett, a kifejezés mellett, hogy az én nevemben, Jézus nevében tölts el az áhítat a szívünket, hogy ebben, hogy a Jézus neve, ebben erő van. Jézus nevében lehet csodálatos dolgokat cselekedni, mert ebben az erőben isteni erő rejtőzik. Értsük meg, hogy amikor azt mondták, hogy a Jézus nevében mondom neked, hogy megbocsátattak a te bűneid, akkor az nem valami liturgia volt, valami hókusz-pókusz. A szakemberek így mondják, a teológusok így mondják, hogy a Jézus nevében cselekedni valamit, az instrumentális cselekedet. Mint ahogy az orvos injekciós tűvel dolgozik, tablettákkal vagy műtőkéssel dolgozik, és ez a fölszerelés, ez instrumentárium, ez eszköztár, az orvos ezekkel az eszközökkel instrumentálisan dolgozik. Hát a keresztények ugyancsak instrumentálisan dolgoznak a Jézus nevével. A Jézus neve az hatalom, eszköz, segítő eszköz, az én emberi tehetetlenségemet kipótolja az isteni erő, ami Jézusban van. Tehát így kap igazi mélységet ez, hogy volt egy ember, aki Jézus nevében cselekedte a hatalmas dolgokat, és ez nem azt jelenti, hogy eltanult egy hókusz-pókusz, és azzal varázslatokat végzett, instrumentálisan dolgozott, fölismerte a Jézus nevében rejlő hatalmat, és élt azzal a hatalommal. És annál szomorúbb, hogy a tanítványok nem erre tekintettek, nem annak örültek, hogy tőlük függetlenül is a Jézus nevében hatalom van, hanem azt mondották, hogy vagy velünk, vagy sehogy. Inkább ne gyógyíts, inkább ne űzz ki az ördögöket, ha nem vagy velünk. Gyere közénk, akkor majd jogod lesz. És ezt tiltja el Jézus. E lelkület ellen szól, hagyjátok őt, nem cselekedhet rosszat, ha az én nevemben gyógyít és tesz hatalmas dolgokat. Ez a levegő van a Márk textusban, ez a liberális, ez az engedékeny. És itt a szomorú vizsga a tanítványok részéről, a csoport önzésnek a vizsgája. Vagy velünk csinálja, és akkor ám gyógyítson, vagy ha nem tartozik közénk, hagyja abba, maradjanak csak betegen, ha nem tartozik közénk. Éles fénybe mutatja ez a ige Jézust is, a tanítványokat is. Ebből a textusból ilyen levegő árad. Ne tiltsátok előtt. Egészen más levegő árad ebből a Máté textusból. Hiába mondják azt, hogy Uram, Uram, és hiába cselekesznek, hatalmas dolgokat, űznek ördögöket, végül a pokol tüzére kerülnek. De hát miért? Mi rosszat cselekszenek? Mi hiányzik? Ugyanaz a Jézus mondja ezt is. Hát hol van Jézusnak ez a liberális lelkülete? És hogyha Jézus nevében, tehát ismét mondom, instrumentálisan, a Jézus nevében rejlő hatalmat fölfedezve tesznek csodálatos dolgokat, akkor mi bűnük lehet még, hogy azért a pokol tüzére kerüljenek mindezek után? Hát a hatalmas dolgok micsodák? Hát nem az, hogy embereket betegségből kihoznak, kétségbeesésükbe megvigasztalnak, a bűnösöket új életre segítik a Jézus nevében, és mondják azt, hogy Uram, Uram, tehát imádják Jézust, és az imádat után szolgálnak a többieknek a Jézus nevével, és mindezek után menjetek a pokolra, mert valami hiányzik. Mi az a valami? Nem cselekszitek az Isten akaratát. Hát nem az Isten akarata, hogy emberek gyógyuljanak. Nem az Isten akarata, hogy Krisztust dicsőítsük és embereken segítsünk. Hol van itt a hiba? Bizony, tesek, itt valami rejtély van, valami talány. És itt kell a szellemi bátorság, hogy ezt a talányt megfejtsük. Én azt mondom, hogy egy volt Jézus, nem kettő. Egyszer a pokolra küldött valakiket, pláne akik őt szerették, akik az ő nevében segítettek az embereken. És a másik Jézus, aki azt mondta, hagyjátok, csinálja, akárki csinálja a jót. Ne legyen bennetek csoportönzés. Itt valami feszültség van a két textus között, és én vallom azt, hogy egy a Jézus, és a Márk textusában szólal meg a Jézus, az igazi Jézus. Itt valami baj van, valami zavar van, valami tisztázni való van ebben a Máté textusban. Hol van a megoldása ennek a zavarnak, ennek a tisztázni valónak? Tehát a lényeg, még egyszer az értsük meg, hogy szerették Jézust, uruknak mondották, imádták őt, Uram, Uram mondották, és ebből a Krisztussal való kapcsolatukból erőket vettek, és csodákat cselekedtek, és a végén mégis menjetek a pokolra. Nos, testvéreim, a magyarázat egy kicsi szócskában rejlik, ami sajnos itt nem pontos fordításban áll előttünk. Vallást teszek majd nekik, mondja Jézus a nagy ítélet alapján, a ítélet napján egyáltalán. Ez maga olyan problematikus, hogy Jézusnak a fő funkciója az, hogy a pokolra küldje az embereket. Hogy még az övéi közül, még akik őt uruknak tekintik és ember szeretetet gyakorolt, még azok közül is lehetek sokan, pokolra küldjön. Már itt az emberben valami kérdés vetődik föl. Hát tényleg ez az a Jézus Krisztus, aki főként ítél, főként pokolra küld? Na de mindegy, itt menjünk csak tovább, a rejtének a kulcsa ebben az utolsó szóban van. Sosem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Így mondja a magyar szöveg, gonosztevők. Ez szerint tehát valami morálisan lezüllött emberek, akik kártékonyak. Tehát hogy lehet egyszerre Jézus nevébe ördögöt üzni, gyógyítani, csodákat tenni, és gonosztevőnek lenni? Ez lehet egyszerre? Na testvére, a megoldás, mondom abba, hogy a görög szöveg nem gonosztevőkről beszél, hanem arról beszél, hogy törvénytelenséget cselekvők. Menjetek a tűzre, pokolra ti, akik a törvényt nem cselekszitek. Kifejezetten így van, az anomia cselekvői, nem a gonosz cselekvői, hanem a törvény nem tisztelői, akik a törvényt nem tisztelik. És ha ezt komolyan veszünk, és itt elkezdünk gondolkozni, akkor egyszer csak megérkezünk Máté evangélistához, és korához, és teológiájához. Már sokszor elmondottam, hogy Máté 70 körül írta evangéliumát Krisztus után. Ekkor már a kereszténység csoportokra töredezett, egymással keserű vitákat folytattak ezek a csoportok, és Máténak is megvolt a csoportja, és ennek a csoportnak a saját teológiája. és ennek a Máté körül gyülekező csoportnak a teológiája lényegileg az volt, hogy Jézus az új Mózes, aki hozta az új törvényt a régi törvény helyett, Mózesnek a töredékes, kicsinyes törvényei helyett hozott nagyszerű törvényeket, de ugyanúgy kemény törvényeket, és azt vagy cselekszi valaki és üdvözül, vagy nem cselekszi valaki és elkárhozik. Jézus az új törvény hozó, az ő rendszere, az új törvény. Ez volt ennek a csoportnak a gondolata, és ez a csoport aggódva, keserűen szemlélte, hogy vannak más csoportok, amelyek ugyancsak Jézus nevére hivatkoznak, sőt áldásokat vesznek, mert ezek a más csoportok, amelyek nem törvényben gondolkoztak, se nem a Mózes törvényében, se nem a Jézus újfajta reguláiban, ez a másfajta csoport, ez áldásokat vesz. Mert ördögöket űznek, hatalmas dolgokat cselekeznek. Így kell mondani, testvérek, mert ez a történelmi igazság a karizmatikusok csoportja, az a másik csoport, amelynek a munkásságát aggodalommal szemlélte Máté. És amiként az a másik csoport úgy tudta, hogy az ő oldalán van Jézus, Máté úgy tudta, hogy az ő oldalán van Jézus. És ez, hogy az ő oldalán van Jézus, ez mutatkozik ebben a rettenetesen kemény szóban, hogy hiába vagytok ti karizmatikusok, szentlélek, ördögűzés, hatalmas dolgok. Uram, Uram, imádjátok a Jézust, el fogtok kárhozni, mert nem tisztelitek a törvényt, úgy, mint ahogy mi tiszteljük, és ahogy mi helyesen tiszteljük a törvényt. Megrendítő dolog ez tulajdonképpen, testvéreim. Márknál, hiszen tudjuk a legősibb evangélium Márknál még az eredeti Jézusnak a kedves egyszerűsége szólal meg, mondjuk így, nem szép szó ez, mert agyon gyilkolt, taposott szó ez, hogy liberalizmus, de mégis mondjuk így, hogy Jézusnak a liberalizmus, a tágszívűsége mutatja, hogy hagyjátok őt. Másként csinálja, de a jót csinálja, az én nevemben, az én erőmmel csinálja, hagyjátok őt, hogy másként csinálja. Máténál már egy későbbi helyzetnek a keserű feszültséget rejtőzik e szavak mögött. Hiába hivatkoztok arra, hogy ti szeretitek Jézust, hiába csináltok nagy dolgot, elkárhoztok, végetek van, mert a törvényt nem tisztelitek. Keresztény csoportoknak az összeütközése van ebben az igében, testvéreim. És ez azért megrendítő, mert íme alig telt el néhány évtized Jézus földi szolgálatától, és a tanítványai már is csoportokra hullanak szét, ami még nem lenne baj, ha színeket képviselnének ezek a csoportok. De nem egyszerűen csak a Jézus gazdagsága mutatkozik a sokszínűségben, hanem az emberi indulatok elrejtőznek a Jézus neve emlegetése mögé, és csoport érdekek, és rivalitások, és gyűlölet, vagy indulat keletkezik, és mindez a Jézus nevében. Ilyen megrendítő, hogy egy bizonyos csoport, egy keresztény csoport, nyilván ők komolyan vették azt, hogy Jézus, komolyan vették a törvényt, azt az új törvényt, ami a hegyi beszédben van, hiszen onnan van ez az ige is. Komolyan vették azt, amit hitük szerint Jézus vallott. Nem azt, amit Jézus vallott, hanem amit hitük szerint Jézus vallott. Azt nagyon komolyan vették, és ennek során odáig jutottak, hogy ti, akik másként csináljátok, akik törvénytől mentesen a Szentlélek hatalmával üsztök ördögöt, ti el fogtok kárhozni. Ez a kép, testvéreim, egyszerre oda vezet minket, ha van bátorságunk és alázatunk gondolkozni, oda vezet, hogy milyen nagy a mi Urunk, és milyen kicsinyek és kicsinyesek az ő tanítványai. Milyen nagy a mi Urunk, mert az ő lelkület ez, hogy hagyjátok, mindenkit hagyjatok. Aki jót cselekszik, aki embert segít, embert gyógyít, vigasztal, hagyjátok őt. Pláne, ha az én nevemben, instrumentálisan, az én nevemet azokat a mennyei erőket is fölhasználja eközben, amelyek én belőlem sugároznak. Miért állítjátok le? Miért kritizáljátok őket? Miért tiltjátok el őket? Milyen nagy a mi Urunk, és milyen kicsinyesek az ő tanítványai. Vagy velünk, vagy sehogy. Félelmetes, megrendítő ez a világosság, ebből a két igéből ragyog felénk, fölemel, hogy íme ilyen Urunk van, és megaláz, hogy íme mi ilyenek vagyunk. Azzal szeretném befejezni ezt a gondolatmenetet, testvéreim, hogy végül is keresztény csoportok viaskodtak egymással, ami azt jelenti, hogy mindegyiknek volt valami igazsága, valami rész igazsága. Ennek a két történetnek az egybevetése eleve figyelmeztet minket, hogy ne tegyük így, hogy van egy rész igazságunk a Krisztusból, és abból tábor lesz, elzárkózás, kiátkozás, testvérietlenség lesz. Óv minket eleve ez az ige. De mondom, hogy ha jó hiszeműen épülni akaró meditálással meditálunk-e két ige fölött, akkor az jön ki, hogy keresztény csoportok vitáznak egymással, mindegyiknek van igaza, csak abban nincs igazuk, hogy egymást nem szeretik. És hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor néhány olyan igazság rajzolódik ki ennek a két igének az egybevetéséből, ami ma is mindegyikünkre érvényes. Hadd mondjam el ezt a néhány egyszerű igazságot, és kérve-kérve titeket, hogy legyen ez személyesen tükör, hogy ebben én hogy állok. A csoportoknak a részigazságait összevetjük, akkor ilyenféle igazságok derülnek ki ebből az egyetemes kereszténységre, a Jézus Krisztus mai ügyére nézve. Első az, hogy Uram, Uram, igenis kell ez, hogy Uram, Uram, kell az, hogy Jézust szeressem, imádjam, megszólítsam, vele beszélgessek. Akár mi is lett harci eszköz, vita téma, vagy talán akár féle élnek, visszaélnek vele, nem változtat ezen a tényen, hogy a kereszténység itt kezdődik, hogy Uram, Uram, Uram Jézus, én Uram Jézus. A továbbiak ebből következnek, de ennélkül nincs kereszténység. Uram, Uram, ezek a meggyanúsított, ezek a pokolra küldött keresztények igenis jól csinálták, amikor azt mondották, hogy Uram, Uram Jézus. Itt van az első ismertető jegye a kereszténységnek. Ott van-e a lelkedben, a meditációidban, a kínlódásaidban, a bűneidben, a mélységeidben, a magasságaidban, ott van ez, hogy Uram Jézus, te vagy az én Uram, tanítványod szeretnék lenni, nyomdokaidba szeretnék lépni, Uram. Ennek nincs kereszténység. Ez az egyik ilyen elem, ami itt is, ott is megjelent. Mert ezek, akik a törvényt akarták továbbvinni, ők is Úrnak mondották Jézust. Számukra is több volt Jézus, mint Mózes. És ez még az ő számukra is modern fogalmazásban azt jelenti, hogy van a nyárspolgári erkölcs, vagy a magasabb rendű humanista erkölcs. Vannak a törvények, de Jézus új törvényt hozott. Jézus fölötte van ennek. Tehát mind a két tábor számára Úr volt Jézus. Egyiknek így volt Úr, a másiknak amúgy volt, de mind a két tábor mondotta azt, hogy Uram Jézus. És itt van, mondom, mindjárt az első kérdés, hogy van a te életedben ez, tesé, vagy Uram, Uram. Mondom, lehet ennek rossz folytatása is, de enélkül nincs jó folytatás, hanem így kezdődik a dolog, hogy Uram, Uram. És a második, ami kiderül ebből az összecsapásból, a keresztény csoportoknak az összecsapásából, a második dolog mégis csak az, hogy erők származnak a Jézus nevéből. Erők. Így mondja, hogy ördögűzés. Talán a mai nyelvezetben ugyanezt így mondhatnánk, hogy megkötözött életek feloldása. Önmagukba roskadt, önmaguk kötelékeibe belegubancolódott életeknek a szabadságra kibontása. Erők származnak a Jézus nevébe, gyógyítás, vigasztalás. Tapasztalsz valamit a hétköznapi életedben ebből, hogy Uram, Uram, ez nem valami szertartás, a világból kimenekülő áhítat, hanem a világba belesugárzó erő ebből, hogy Uram, Uram, erő származik a Jézusból. És a harmadik, a törvényeskedők oldaláról is egy igazság, azért mégiscsak ragyog felénk, az az igazság, hogy emellett, hogy Uram, Uram, és emellett, hogy rendkívüli erők, emellett van ilyen a keresztény életben, hogy a hétköznapi jó cselekedetek, az egyszerű jó cselekedetek, az emberség cselekedetei, amit ők így értelmeztek, hogy a Jézus törvénye. Igen, Jézusnak voltak gondolatai arra, hogy mit is kell a pénzzel csinálni, mit is kell az ellenséggel csinálni, mit is kell az életemmel, a halálommal csinálni, a haragosommal, a jó barátommal. Igenis vannak gondolatai. Ezek nem szenzációk, nem extravaganciák, nem extatikus révületek, hanem a hétköznapi kicsi cselekedetei. Ennyi pénzem van, hogy kell beosztani, ennyi időm van, mire kell fordítani. Ez is hozzátartozik a kereszténységhez. Kezdődik azzal, hogy Uram, Uram, ebből a Krisztus szerelemből erők származnak, rendkívüli erők is, és a hétköznapok cselekedeteire segítő erők is. És végül a negyedik igazságot ebben értettem meg, hogy ez úgy látszik, mint végig így lesz, hogy a Jézus nevében, Jézusra hivatkozva sokféle keresztény csoport lesz ezen a világon. Ne bántsuk egymást. Ne vonjuk kétségbe a másiknak a Krisztus szerelmét. Azért, mert ő másként éli meg a Krisztus, és azt, hogy Uram, Uram, ne vitass, ne küldjük mindjárt pokolra. A mai napig így van ezt esetleg, hogy szívesen küldik egymást pokolra a keresztjének. Mert te nem úgy tértél meg, mert neked nincsenek olyan karizmáid, mert te benned nem ragyog úgy. És így tovább. Hogy gyorsan küldik egymást a pokolra a keresztjének, hogy az döbbenetes. Hol van itt a Krisztus lelkület? Ez a lelket, hogy ne bántsátok, ne tiltsátok el őket, engedjétek, hogy ők a maguk módján, tőletek függetlenül, esetleg nálatok nagyobb eredménnyel csinálják, ne tiltsátok őket. A keresztjének egység, ez a negyedik gondolat, ami kiragyogott számomra ebből a két igéből, ennek az összehasonlításából. Íme ma ez az Isten üzenete számunkra pozitív fogalmazásban. Igenis, hozzá tartozik kereszténység ez, hogy Uram, Uram, mondod-e, hiszed-e, imádkozod-e, Uram, Uram. És azok az erők, amik ebből származnak, a rendkívüli erők is, ne elégedjél meg a hétköznapi humánus cselekedetekkel, áhítsál rendkívüli erőket, mert lehet, mert származnak rendkívüli erők a Jézus nevéből. De miközben szomjazol ezekre a karizmákra, rendkívüli erőkre, el ne feledkezzél az egy pohár vízről, amit adhatsz a szomjúhozónak. Ne feledkezzél el arról a jó szóról, amit mondhatnál egy jó szóra, olyan halálosan szomjas léleknek. És te csináld azt, ami a te ajándékod, a te küldetésed, és légy bizalommal, megértéssel a többiek iránt, akik másként gondolják, másként cselekszik. Ez Jézusnak az ügye, ennek a két igének az összehasonlításában. Áldjon meg Isten minket, hogy tükör legyen, vigasztalás legyen, evangélium legyen, lábainknak, szövétnek legyen ez az ígye. Amen.